Üdvözlünk újra! Egy igazán hát lenyűgöző csomagot kaptunk tőled. Rengeteg jegyzet, cikk Párizs nevezetességeiről.
Tényleg alapos munka.
Igen. A mai feladatunk az, hogy ezekből a forrásokból közösen kiemeljük a lényeget. Na meg azokat a rejtett összefüggéseket, amik, tudod, túlmutatnak a képeslapokon.
Abszolút. És nem csak egy listát fogunk végigfutni, ahogy mondod.
Készen állsz egy ilyen sűrített, de mély párizsi barangolásra?
Na-na, arra koncentrálunk, hogy miért fontosak ezek a helyek, milyen vitákat, milyen történeteket emeltek ki a te forrásaid.
Pontosan.
És hogy hogyan szövik együtt Párizs, hát mondjuk úgy, összetett szövetét. A történelmi nagyságtól egészen a mindennapi életig.
Remekül hangzik. Akkor vágjunk is bele. Kezdjük talán azokkal az építményekkel, amelyek a hatalmat meg a nemzeti emlékezetet szimbolizálják. Az Arc de Triomphe de l'Étoile. Hát az nyilvánvaló kiinduló pont.
Persze.
A forrásaid is nagyon hangsúlyozták a méretét meg a központi elhelyezkedését.
Pontosan.
És ez a központi elhelyezkedés a Place Charles de Gaulle-on, tudod, a régi csillagtéren, az nem véletlen.
Nem bizony.
Haussmann város tervezésének ez egy kulcspontja volt, ahogy az egyik jegyzeted is kiemelte. És hát több, mint egy sima diadalív. A napóleoni dicsőség, meg persze a későbbi katonai tiszteletadás helyszíne. Ott van az ismeretlen katona sírja is.
Igen, igen.
De a nemzeti emlékezet egy másik, talán kicsit vitatottabb központja, a Pantheon.
Na igen, a Pantheon. Azzal kapcsolatban a forrásaid nem csak azt említették, hogy kik nyugszanak ott, Victor Hugo, Marie Curie, hanem kitértek arra a folyamatos társadalmi párbeszédre is.
Igen. Mire gondolsz?
Amit az egyik cikked elemezett, hogy tulajdonképpen ki érdemli meg, hogy Franciaország nagyjai közé kerüljön. Ez jól mutatja szerintem, hogyan használja a nemzet ezt a teret, úgymond önmaga definiálására.
Így van. És hát eredetileg templomnak épült, ugye? Szent Genovéva tiszteletére.
Pontosan.
Ma meg a világi köztársaság szentélye. Ez a funkcióváltás, hát ez önmagában is sokat elárul. A francia történelem fordulatairól.
Abszolút.
És ha már a történelem rétegeinél tartunk, érdekes kontraszt a közelben, a Place de la Concorde-on álló Obelisk de Luxor, egy több mint 3000 éves egyiptomi műemlék.
Az hihetetlen tényleg.
A forrásaid megemlítették, hogy ez ajándék volt, egy darab ókori történelem Párizs forradalmi múltjának egyik legfontosabb terén. Nem semmi, ugye?
Tényleg az. Na és akkor térjünk át a szakrális építészetre, a Cathédrale Notre-Dame de Paris. Hát annak a fontosságát alig kell hangsúlyozni, főleg most, az újjáépítés fényében.
Hát persze.
A te anyagaid is a gótikus építészet csúcs teljesítményeként írták le. Ott az Île de la Cité-n, vagyis a szigeten, ahol maga Párizs született.
Valóban a Notre-Dame az Párizs szíve, de érdekes módon a forrásaid, amiket küldtél, ugyanolyan hangsúlyt fektettek a Sacré-Cœur bazilikára is, fent a Montmartre-on.
Igen, az is egy ikonikus hely.
De teljesen más korszak, más esztétika, ez egy 19. század végi romano-bizanci stílusú épület. Úgy épült, mint a porosz háború utáni nemzeti vezeklés és remény szimbóluma.
Értem.
Az egyik leírásod nagyon érzékeletesen mutatta be a kontrasztot a csillogó fehér kupolák és a nyüzsgő művésznegyed a Montmartre hangulata között. Ott van a Place de Tertre, ahol a festők évtizedek óta vonzák a látogatókat.
Nagyon hangulatos környék. Jó, és akkor a tornyok. Az Eiffel-túrony. Muszáj róla beszélni.
Hát persze.
A forrásait persze megemlítették azt a közismert sztorit, hogy az 1889-es világkiállításra készült, és csak ideiglenesnek szánták. De az egyik cikked azt is boncolgatta, hogy talán éppen ez a kezdeti bizonytalanság, meg a későbbi megmentése tette igazi ikonná.
Igen, hogy hogyan vált egy mérnöki szerkezet Franciaország szimbólumává. Ez egy izgalmas kérdés.
Abszolút.
Mára vitathatatlanul az. Érdekes párhuzamként hoztad a Tour Montparnasse-t is. Míg az Eiffel-torony mára, mondhatni, közkedvelt,
igen.
Addig a Montparnasse-torony, ahogy a jegyzeteid is utaltak rá, sokkal ellentmondásosabb.
Hát igen, az egy más világ.
Az a 70-es évek modernista építészete, ami kiváltotta a párizsiak egy részének ellenérzését, mert hát megtörte a város hagyományos látképét.
Eléggé.
Mégis... A tetejéről nyíló panoráma páratlan. Talán épp azért, mert onnan nem látni magát a tornyot.
Ez jó poén. Végül pedig nézzünk néhány teret és negyedet, amik szintén erősen szerepeltek az anyagaidban. A Cardier-Laten, a Sorbonne Egyetemmel.
A híres diák negyed.
Pontosan. A forrásaid ezt Párizs intellektuális motorjaként írták le, tele könyvesboltokkal, meg a diákélet évszázados hagyományával.
Igen, a tudás és a fiatalság központja. Ennek szinte szöges ellentéte a Place Vendôme.
Na igen, a luxus tere.
Amit az egyik cikked a luxus és a hatalom színteréként elemzett. Ott vannak az elegáns ékszerüzletek, meg persze a Colonne Vendôme, ami Napóleon dicsőségét hirdeti.
És hogy egy harmadik, teljesen más karakterű teret is említsünk a forrásaidból, a Place de Vosges a Marais negyedben.
Ó, az csodálatos!
Az egyik leírásot Párizs legrégebbi tervezett tereként egyfajta nyugodt, szimmetrikus menedékként mutatta be a város nyüzgésében.
Pontosan. Egy kis békesziget.
Lenyűgöző. Tényleg, mennyi rétege van Párizsnak, ha az ember egy kicsit a felszín alá néz, ahogy a te forrásaid is tették.
Abszolút.
Ez a rövid áttekintés most megmutatta, hogy a város nem csak látványos épületek halmaza. Minden egyes helyszín egy története, korszak, egy identitás lenyomata.
Pontosan, és talán érdemes elgondolkodni azon, amit több forrásod is csak érintett, hogy hogyan élnek együtt a párizsiak ezzel a monumentális örökséggel a mindennapokban. Mert ezek nem csak turista látványosságok, hanem élő terek, ugye?
Persze, az élet részei.
Hogyan formálja ez a múltbeli gazdagság a város jelenét? És hogyan befolyásolja a jövőbeli fejlődését mondjuk a fenntarthatóság vagy a társadalmi igazságosság kérdéseiben?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Nos, ezt a gondolatot pedig már rád bízzuk, hogy tovább vizsgáld a saját anyagaid alapján,